Olvasókör, a Civil Rádió műsora.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Jó napot kívánok! Ez a Személyiség rejtett ösvényei, Farkas Csillával
és Zsolt Péterrel.
És miről fogunk ma beszélni? Arról, hogy miért nem tudunk cselekedni bizonyos szituációkban. Nem csak arról van szó, hogy a borderline-ok nem tudnak bizonyos szituációban cselekedni, hanem bárki más se. Tehát, hogy néha ez egy teljesen természetes dolog, hogy leblokkolunk, vagyis egy kicsit érzékenyítjük saját magunkat arra, hogy aztán megértsük azt, hogy hogyan működik egy patológiás, és hát mindig próbálunk keresni társadalmi párhuzamokat, amik talán most sem lesznek erőltetettek. Tehát, Csilla, veled már előfordult, hogy leblokkoltál valahol, vagy hogy nem tudtad azt csinálni, amit szerettél volna?
Gondolkoztam ezen egyébként, amikor nyilván készültem a mai beszélgetésre, és nyilvánvalóan igen, tehát, hogy én is emlékszem a múltamból olyan sokszerű hatásra, ez elsősorban félelemből fakadt akkor, és nem is kell nagyon konkrétumokba szerintem belemennünk, mert mindannyian emlékszünk ilyen esetre, és valójában tényleg az az érdekes, hogy hol van a határ, amikor ez egy természetszerű reakció adott esetben, vagy pedig már patológiás esetet is mutat, de mielőtt ebbe belemennénk, és akár mélyebben a témába, megengedve a reklám helyét, és utalva egy most megjelent írásodra, a Nem cselekvés című cikkre, ami online is elérhető és megtekinthető, rögtön az elején úgy fogalmazol, hogy a borderline nem szereti magát, és szerintem a magyar társadalom is elég öngyűlölő. Néhányunk persze elhiszi, hogy elég magyarnak születni, mert ez az emberi minőség legmagasabb foka, de ezek az emberek idióták. Az értelmesebbjének baja van önmagával, és inkább ez szorulna kezelésre. Hogy tényleg azt gondol, mert azért ez elég drasztikus megfogalmazás, hogy valóban azt gondolod, és ha igen, miért, hogy az a normális, hogyha bajunk van önmagunkkal?
Azért gondolom azt, hogy az egy természetes dolog, hogy bajunk van magunkkal, mert hogy nem vagyunk tökéletesek, és állandóan belesodródunk valami olyasmibe, ami az élet bonyolultságából adódik. Hát most közhelyeket tudok mondani, de ez a lényeg, hogy amikor fejlődünk, akkor válságokon keresztül megyünk. Az egyik válságból a másikba kerülünk, és sokszor nem úgy viselkedünk, ahogy szeretnénk, szégyenkezünk emiatt, keressük ennek az okát, szeretnénk elkerülni, különböző gyengeségeink vannak. Tehát két dolgot mondtam. Az egyik az, hogy a fejlődés szakaszos, és mindig valamilyen válságon kell túljutni a személyiségfejlődés során, a másik pedig az, hogy olyan bonyolult az élet, hogy néha hibákat követünk el benne, mások sem tökéletesek, és ez így a tökéletlenek ütközésében persze, hogy lesznek dolgok. A Kurt Vonnegut azt mondja a könyvében, hogy ő egy nagyon humoros szerző, hogy az élet egyik legfontosabb dolga, hogy megússzuk a szégyenkezést. Tehát az egész életünk erre megy rá. Nem tudom, elfogadod-e akkor ezt a dolgot, hogy van egy ilyen kihívás?
Ez abszolút van, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy elégedetlenek legyünk önmagunkkal. Lehetünk elfogadóak is, bármilyen változást is, vagy bármilyen hibát követünk el. A szégyenérzet az kerülendő, abban egyetértek én is.
Igen, nem is a szégyen, a Freud szerint nem is a szégyen a leginkább arra okot adó, hogy elégedetlenek legyünk magunkkal, hanem a bűntudat. A szégyen ugyanis azt jelenti, hogy valamit úgy csináltam, hogy a többiek szemében az ciki. Mondjuk, hogyha a ruhám az tökéletlen, és akkor úgy vagyok lefotózva, hogy de ez a többiek miatt ciki. A bűntudat meg olyan, amikor egy saját normát belülről hágok át, és azért önmagamat hibáztatom, tehát a felettes énemmel kerülök szemben a szégyen, és a bűntudat így különböztethető meg. És hát az a szerencsés ember, akinek soha nem volt még bűntudata, de nem hiszem, hogy akinek normális lelkiismerete van, ilyenen ne esne át. És hát a borderline-ok meg nagyon bűntudatosak. A narcisztikusokról azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem, és lehet, hogy van is olyan narcisztikus, amelyik mindig baromira elégedett magával, de ugyanakkor mindig menekül a bizonytalanság elől, tehát a lelke mélyén, hogyha mondjuk egy pszichológushoz kerül, sokkal nagyobb utat kell bejárnia, mint egy borderline-nak, akinek legalább van önreflexiója.
És a borderline-nak miből fakad az állandó bűntudatérzet?
Nem úgy viselkedik, hogy elvárja saját magától, és utána ezt nem tudja, hogy ez miért történt. Hogy nem cselekszik akkor, amikor kéne. Tehát a borderline-ok meg tudják fogalmazni, hogy mit kéne csinálni egy adott szituációból. Tudják, el is határozzák, hogy azt fogják csinálni, és aztán mégse. Tehát nagyon gyakori náluk a leblokkolás, hát ebből persze, hogy az következik, hogy bűntudatuk lesz, hogy ez miért ilyen gyengék? Mitől ilyen gyengék?
És mitől?
Hát nyilván a gyerekkori abúzus a legnagyobb ok, ahhoz vannak hozzászokva, hogy pánikrohamaik legyenek, mert a környezetük mindig megbüntette őket, amikor valamit csinálni akartak. Tehát amikor hogy alakul ki a borderline-ság gyerekkorban? Általában van egy narcisztikus vagy egy borderline szülő, ez is két különböző tud lenni. Ugye a narcisztikus szülővel az a baj, hogy a narcisztikus szülő az csak akkor dicsekszik a gyerekkel, amikor neki fontos, és mindig a saját érzései és a saját megjelenése fontos, a gyerek meg másodlagos. Ez egy idő után a gyerek számára világos lesz, akármennyire akar megfelelni a narcisztikus apának vagy anyának, hogy engem szeressél, hogy olyan vagyok, amikor te velem villogni tudsz, az tulajdonképpen teljesen idegen hagyja az apát meg az anyát olyan szituációkban, amikor éppen nem tud vele villogni. Tehát, hogy nem adekvát a teljesítményéhez. Mindig teker a gyerek, és néha nem kell csinálni semmit, és akkor is villognak vele, néha pedig azt hiszi, hogy oda kirakta a lelkét, tálandó egy csalódás. A borderline szülővel meg az a baj, hogy a borderline szülő is nagyon szélsőséges, olyan, mint egy kisgyerek az érzelmi reakciójával, és az ő gyereke az pedig rá van kényszerítve arra, hogy állandóan lesse, hogy mikor jön az üvöltés, mikor kell menekülni, mikor tudok kommunikálni az anyámmal vagy a borderline apámmal. Tehát ki alakul benne egy olyan érzékenység, ami erre folyamatosan figyel, mert az élete függ tőle. A kiszolgáltatott kisgyereknek az élete függ tőle, hogy erre tudjon jó reagálni, és a reakciói általában a teljes lemerevedés és megállás és bepánikoláson keresztül a nem cselekvés.
De ha jól értem, ez egy folyamatos alárendelt függőségi, bár ez mondjuk fennáll minden gyerek-szülő kapcsolat esetén, de egy súlyosan alárendelt és elnyomó szerep, nagyon erős minősítésekkel, önbecsülés rombolással, önértékelési problémákkal és folyamatos megfelelési kényszerrel.
Igen, és amit még említettem, az a kiszámíthatatlan környezet. Tehát állandóan kell lesni, hogy mi van a környezetben, a teljes kiszámíthatatlanság veszi körül, és a kiszámíthatatlanságra nagyon gyakran reagálunk leblokkolással.
Tulajdonképpen ez a kiszámíthatatlanság, meg ez a retteget és félelmekkel teli környezet vagy légkörben, vagy légkör arra is tanít, hogy van, amikor jobb meg sem szólalni. Jobb nem tenni semmit, jobb meghúzódni, jobb csöndben maradni,
igen,
jobb kivárni.
Egy teljesen racionális reagálás, megvárni, míg elmúlnak a felhők. A cselekvésnek úgy sincs semmi értelme, annyira erős a körülöttem lévő felnőtt világ, hogy annak nincs értelme a próbálkozás. Azt kell megvárni, míg elmúlnak, elvonulnak a felhők. Ez tehát egy ősi reakció, bizonyos esetekben az állatoknál is megvan. Vannak olyan állatok, amelyek veszély esetében döglöttnek tetetik magukat, és ez egy jó stratégia. És akkor, amikor valaki fölnőtt és leblokkol, és te azt kérdezted, hogy a borderline-ok miért blokkolnak le, azért, mert ez egy ismert viselkedési dolog. Tehát visszaesik a korábbi gyerekkori élményében, amikor ugye elszabadult a pánik és leblokkol. De különböző leblokkolások vannak, tehát a különböző fóbiák vannak, tehát nem egy ismeretlen dolog ez a pszichológiában, hogy van, akinek a agorafóbiás, van, aki a zártértől fél, hogy van, aki a pókoktól. Írok egy példát arra, hogy van, aki állandóan visz magával kaját, mert az a gyerekkori rögzültsége, hogy éheztették, hogy kell, hogy nála legyen valaki, és ez de ezzel együtt lehet élni, mert tudod, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy te ne esél pánikba, tehát hogy ez alkalmazkodt a saját dolgaidhoz. És a borderline-oknak van egy ilyen kognitív típusú leblokkolása, tehát a nem feltétlenül ilyen fóbiái vannak, mint amikről az előbb beszéltem, hanem olyan, hogy a gondolkodása áll le. Uh-huh. Ez egy sokkal erősebb dolog, szintén pánik miatt, nem tud mit kezdeni a helyzettel, fél, szorong, és visszaesik ebbe akkor a gyerekkori állam, és leáll. És ez a nem cselekvés. És a mi nem cselekvésünk, most mondjuk azt, hogy vagy egészséges emberek vagyunk, és velünk is előfordul az, hogy valamiért leblokkolunk, nem? Tehát vizsgaszituációban hirtelen megijesztenek, olyan dolgot vágnak a fejünkhöz, ami köpni, nyelni nem tudunk.
Egy baleset közeli helyzetben.
Igen, talán a legérdekesebb, ami párhuzamba állítható most a borderline-nal, hogyha valami olyasmit mondanak nekünk, amire abszolút nem hiszük el, hogy ilyesmit nekünk mondhat valaki. És nem tudunk rá reagálni. Vannak persze olyan típusú emberek, irigyelhetjük őket, akik mindig föltalálják magukat, és nem lehet őket sarokba szorítani, és eredetiek, és viccesek, és kibújnak az ilyen helyzetekből, és hogyha mondjuk egy terrorista akció van, akkor is ők tudnak úgy föllépni, hogy mindig észnél vannak, és körülbelül tudják, hogy mit kell csinálni, vagy mit lehet az adott helyzetben, és nem pánikolnak be. Mások meg sokkal érzékenyebbek. És akkor ezt kell beszorozni ezerrel, és akkor kapjuk meg a borderline-nak a személyiségét, akinek az egész sorsa olyan, hogy rendszeresen egészen pici dolgoktól megnyomják azt a gombot rajta, amit ő nem szeretne, és attól ő cselekvésképtelenné válik.
Igen, de a borderline-nak, ha jól tudom, több típusa van, és van például egy kifejezetten olyan típusa, ez a dühöngő borderline, aki pedig pont hogy cselekszik, és mondjuk éppen emiatt a viselkedés formája miatt vált ki antipátiát, vagy vált ki akár a szakember terapeuták körében is erős megosztottságot.
Soroljuk is fel akkor ezt a négy típust, hogy Theodor Millon nyomán lehet, hogyan lehet ezeket elválasztani egymástól. Van ugye a tiszta típus, ez egy ilyen törékeny, önmaga ellen forduló, aki azt gondolja, hogy a világ jobb lenne nélkülem, általában segítő szakmákban helyezkednek el, hajlamosak arra, hogy depresszióba csúszanak, de nem depressziósok ők igazából, hanem...
Kicsit mártír szerep?
Nem. Keresik azt a helyet, ahol segíteni tudnak másokon, de nem mártíromságból szerintem, nem ezért. Nagyon megbízhatók a munkájukba, és tulajdonképpen mereven és maximalista módon teljesítik az elvárásokat, és ők maguk is maximalisták kifelé. Tehát a munkaerő piacon nagyon szeretik őket, mert ezerrel dolgoznak.
De nem egy kellemes hangulatú, szórakoztató figurák.
Hát tudnak veszélyesek lenni lefelé. Tehát amikor a beosztottaiktól kiverik a teljesítményt, akkor, de ellen tudnak néha mondani a főnöknek is, ha csak nem pánikolnak be, és nem hallgatnak el. Mert ugye egy főnöknek oda mondani, hogy szerintem nem így kell, az rettenetesen nehéz. Azt ugye mi is átéltük már sokszor. És ugye mondtuk, hogy a borderline-oknál nagyon jellemző ez a nem cselekvés. Szóval ők munkájukban funkcionálnak. A második az a hisztériás és zaklatott típus. Ez olyan kislányosnak szokott tűnni, nagyon csábító tud lenni. Náluk lehet, hogy az ego is megjelenik, és nem olyanok, mint a többi borderline, aki bizonytalan magában és visszahúzódó. Tehát ez a hisztériás és zaklatott, ez egyáltalán nem csendes.
Ők a sértett gyerekek?
Igen, úgy lehet megragadni őket, hogy olyanok, mint hogyha egy felnőtt testben egy 4 éves gyerek lenne, egy dackorszakos gyerek lenne, ami egy gyereknél is tud idegesítő lenni, és egy felnőttben egy ilyen énnel találkozni, kifejezetten ijesztő tud válni. Ez a... Na és a másik az, hogy sokszor őket manipulatívnak gondolják és tartják, ami viszont nem igaz, szerintem nem igaz, mert amikor elhatározzák, hogy valamit csinálni akarnak, és ezt hisztériásan közlik is, és aztán mégse csinálják, mert nem tudnak cselekedni, akkor te kívülállóként azt gondolod, hogy ezt ők eleve így tervezték. De nem tervezték, hanem a pillanatban élik meg azt a állapotot, amiben éppen vannak. És ugye vagy feketén látják a világot, vagy fehéren. Ez a hasításnak a dolga, amit már átvettünk.
Igen.
És akkor van a harmadik, amit te is említettél, ez a dühös impulzív, ettől ennek a legrosszabb a híre. Ők sokszor nagyon kontrollálatlan dührohamot kapnak. Ilyet is látunk kisgyerekkorban, amikor valaki a földhez veri magát, és úgy hisztéria, nem úgy, mint az előző, a dackorszakos, hanem még erősebben, néhány kisgyerek képes arra, hogy percekig ne vegyen levegőt, és teljesen elkékül a feje, és úgy dühöng. Na most próbáld ki egyszer, hogy percekig nem veszel levegőt, és hogy elkékülsz. Ez egy nagyon komoly teljesítmény, idegesítő szokott lenni, általában a gyerekek kinő, aki ilyen, az is ki szokta ezt nőni. Aki még 4 éves korára sem növi ki ezt ki, azzal lehet sejteni, hogy ez a későbbiekben is baj lesz. De és ugyanezt tapasztalhatod mondjuk egy 30 éves felnőttnél is, hogy ugyanilyen teljesen magából kikelve hisztériás rohamot, dürohamot kap. Na most ez a fajta impulzivitás, ő komolyan, amikor azt mondja, hogy most megölöm magam, akkor ő nem stratégiát játszik, ő tényleg meg is öli magát. Tehát, hogy elsősorban önmaga ellen fordul ez a düh, az igazi ilyen gyilkos düh már önmaga ellen tudja fordítani.
De akkor itt magára haragszik?
Nem, itt arra haragszik, akivel neki éppen problémája van. Csak mondom, ez a nagyon szélsőséges. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy én öngyilkos leszek, akkor ő az is lesz, mert önmagát is gyűlöli. Általában minden borderline-ra el lehet mondani, hogy egy erős öngyűlölet van benne. És amikor párhuzamot keresek a magyar társadalom egésze és egy borderline karakter között, akkor például az öngyűlöletre való hajlandóságot
És
látom.
Mindez fakad abból, hogy megtanult a gyermekkorában, hogy ő értéktelen.
Igen, ez jó meglátás. Mm. És a negyedik az pedig a depressziós, aki alkalmatlan arra is, hogy munkát vállaljon. De ő se, ez a negyedik típus, de ő se úgy depressziós, mint az igazi depressziós, mert az igazi depressziós, ha beszélsz vele és érvelsz vele, nem tud kihúzni az ágyból, tehát a depressziónak is két szakasza van, az egyikben még el tudja játszani, hogy őr oké, a másikban már képtelen erre. Na most a borderline, amikor ez a negyedik típusban van, akkor is, hogyha érvelsz neki, akkor ő azt átgondolja, és föl kell, és csinálja a dolgot. Tehát, hogy nem úgy depressziós, hogy nem lehet kirángatni, rá mindig lehet hatni. Mert ha meggyőződ, és ő egy racionális lény a borderline, ha meggyőződ, hogy a világ, azt így kell élni, és ezt kell csinálni, akkor azt mondja, hogy tényleg. És egyszer csak benyom magán egy kapcsolót, és átvált. Ez különbözteti meg ugye mert a borderline-okat gyakran összekeverik mind a depressziussal, mind pedig a mániákussal, hogy a mániákus hosszan mániákus, a depressziós hosszan depressziós, a borderline-ok pedig egyik pillanatról a másikra átkapcsolnak.
Beszéljünk majd a megoldásról, meg hogy mi az, ami rajtuk segíthet, vagy amivel akár mi is a környezet tud segíteni, de egy picit kanyarodjunk még vissza arra a társadalmi párhuzamra, akár az öngyűlölet kapcsán, vagy akár még talán nem tévedünk, de aztán majd mondd el a te véleményedet, hogy nem csak az öngyűlölet, és ez is érdekes, hogy miért vagyunk mi öngyűlölő nemzet, majd mondd el kérlek a véleményedet, hogy szerinted ez honnan jön, illetve hogy talán a hasonlóság még ott is megfigyelhető, hogy szintén van egy feljebb lévő hatalomtól való erős függésünk, és ez mondhatnánk, hogy ez minden, akár még a demokráciákban is ugyanúgy jelen van, hiszen van egy hatalom, amelynek keretein belül léteznek az állampolgárok bármilyen országról is legyen szó, de hogy valamiképpen mégis azt látom, és akár a történelembe is, hogyha visszanézünk, hogy ez ránk magyarokra különösen igaz.
Hatalomhoz való viszonyulás, ez egy nagyon ambivalens viszonyulás, mert a borderline ugye egyik pillanatban imádja azt, akihez igazodik, de a másik pillanatban meglátja, hogy mennyi baj van vele, és kifejezetten hát gyűlöli, majdnem gyűlöli. Mind a kettőben van, különösen amikor mondjuk leesik a hájog a szeméről, és látja a korábban imádottnak a rossz tulajdonságait, akkor olyan elemzést ad, hogy tényleg le a kalappal, tehát mintha egy tisztán látná a hatalommal lévő problémákat. És a magyar társadalom is ilyen bizonyos értelemben, hogy nem úgy függ a hatalomtól, hogy tekintélytisztelő lenne, és mindig azt tenné, amit a hatalom kíván tőle. Ebből a szempontból egy amerikai társadalom sokkal konformabb, mint a magyar. Hanem, hogy ez állandóan, ez a libikókázás van, hogy hogy fölnéztem rá erre a hatalomra, azt a másik pillanatban gyűlölöm, de akkor meg nem tudok vele szembe föllépni, mert cselekvésképtelen is vagyok.
Aha.
szemben aha. mondjuk egy olyan nemzettel, amelyiknek a lehullik a hájuk a szeméről, hát akkor megoldja a dolgokat. Mi nem tudjuk megoldani. Tehát a magyar nemzetben van egy ilyen, néha persze vannak forradalmaink, de mit tanultunk ezekből a forradalmakból, hogy elbuknak.
Jobb lett volna bele se kezdeni.
Jobb lett volna nem hinni XY-ba, jobb lett volna nem szeretni őt, jobb lett volna bele se kezdeni, és ez ugyanolyan, mint amikor a kisgyerek, ha valamit akar csinálni, aztán jó rácsapnak a fejére, hogy ne csináld. Tehát, hogy állandóan, amikor akar a személyisége fejlődni a gyereknek, azt úgy elnyomják, hogy kap egy nagy pofont. Vagy ahogy a borderline szülő, vagy a narcisztikus szülő neveli. Tehát amikor nem tud kifejlődni egy személy, egy személyiség, és nem tud haladni, akkor ugyanígy lehet probléma egy társadalom életében, hogy állandó kudarcokkal éli meg a saját szabadságvágyát, a saját önszerveződési vágyát. Ha nem mások uralma alatt van, akkor a saját elitje fogja kifosztani. Főleg afrikai társadalmakban látjuk ezt, de hát a magyar társadalomban is látunk hasonló tendenciákat, és nem tud ezzel mit kezdeni, és itt a cselekvésképtelenség az, ami. Van ennél egy enyhébb dolog a cselekvésképtelenségnél, a halogatás. A borderline-ok állandóan halogatnak. Elmondják, hogy mit kéne csinálni, ezt meg lehet velük beszélni, a pszichológus is meg tudja velük beszélni, hogy most akkor holnaptól fogva úgy fogod élni az életedet, hogy lehet, hogy nem is a pszichológus, hanem maga a borderline fogalmazza meg, hogy mit kell változtatni. Találkoznak a következő ülésen, és megkérdezik, mit sikerült abból teljesíteni. Semmit, majd legközelebb. Ez az állandó halogatás. Ez is nem egy magyar nemzeti karakter sajátosság. Ez a ráírunk arra még. Folyamatosan. Lehet ezek csak párhuzamok. De próbáltam írni erről a borderline társadalom cikket próbáltam egyszer írni. Lehet, hogy ezek erőltetett párhuzamok, de akkor is annyira látványos. Tehát le lehet írni így. A másik, amit kérdeztél, az öngyűlölet. Ugye mi általában a nyilvánosságban azzal találkozunk, hogyha egy politikus azt mondja, hogy milyen fantasztikus a magyar ember, és a magyar nép, és a magyar nyelv milyen különleges. Szóval szeretjük ezeket hallgatni, de igazából, ha lemész a társam széles rétegeibe, akkor azt találod, hogy szalmalánk természetűek vagyunk, nem vagyunk kitartóak, nem tudunk összefogni, bezzeg ez a nép, meg az a nép. Még egy ilyen népet nem találsz, amelyik ennyit szidja magát, mint a magyarok önmagukat.
De miért van ez?
Hát mit tudom én? Nem tudom. Csak azt figyeltem meg, hogy nem a hőzöngésünkben van a hangsúlyeltolódás a többi néphez képest, hanem ebben az erős önkritikában és önhibáztatásban. Hogy ez van. Az okát azt nem tudom.
De a cselekvés képtelenség az nagyon érdekes jellemvonás, és akkor itt át is köthetünk a tanult tehetetlenségre, és mint nemzeti karakter ez szintén felelhető a mi esetünkben, és úgy is zárod az említett már idézett cikkedet, hogy meg kellene tanulni most már nem csak látni, vagy tudni, hogy hogyan kellene cselekedni, hanem el kellene kezdeni cselekedni. Hogy ez a tanult tehetetlensége a magyar társadalomnak, és nem gondolnám egyébként, hogy erőltetett párhuzamaid lennének, mert azért most is láthatjuk azt, hogy rengeteg az elégedetlenséget fokozó tényező most már hosszú-hosszú évek alatt a társadalom nagy részében, bár erre mondhatjuk azt, hogy a statisztikák és a választások 4 évente nem ezt mutatják, de ugyanakkor nagyon sokan tudják, hogy mit kellene tenniük ahhoz, hogy ez változzon, de ugyancsak a 4 évente a választások mutatják, hogy mégsem teszik, vagy tesszük. Hogy miért van ez?
Jó, tehát a tanult tehetetlenség az egy Seligman által kikísérletezett és igazolt szociálpszichológia dolog. Sajnos kutyák között csinálta, amit én nem tudok neki megbocsátani, mert megkínoszta
van
a kutyákat.
Van emberi változata is egyébként.
Azt meg tudom bocsátani neki. Tehát, hogy áramítés mért a kutyákra, de nem tudtak hová menekülni, és egy idő után már nem is akartak menekülni. Tehát eszükbe se jutott akkor se, amikor már a menekülési útvonal lehetőségükre vár, akkor is megadva tűrték a dolgokat. Ilyen szempontból, ha összehasonlítod a különböző társadalmakat, akkor nagy különbségeket találsz. Tehát van, akik állandóan próbálnak megoldást keresni a problémára, és van, akik nagyon gyorsan föladják, és ez a föladás nem csak népek között figyelhető meg, hanem társadalmi státusz különbségek is vannak. Minél lejjebb mész a társadalmi hierarchiába, annál valószínűbb, hogy hogy hát szocializálódtak ahhoz, hogy úgysem én irányítom a saját sorsomat. És egy tanult tehetetlen éválsz. A lengyeleknél csináltam egy empirikus kutatást, ahol nagyon jól lehetett látni, hogy kétfelé oszlik a lengyel társadalom. Az egyik nagyon is tanult cselekvő, talán ez lehetne a tanult tehetetlenségnek a másik oldala, és a társadalom másik része meg nagyon tanult tehetetlen. A magyaroknál meg nem nagyon találod ezt a tanult cselekvőt. Szóval, hogy ez hiányzik. Lehet, hogy a lengyelek többen vannak, és ott is százalékosan kevesebben vannak, de mégis egy nagy közösség az, amelyik... Egyébként ezek a tanult cselekvők liberálisabban is gondolkodnak Lengyelországban, ezt állíthatom. Olyan lapokat vásárolnak, amik arról szólnak, hogy te a magad sorsodnak a kovácsa vagy, és nem a hagyományos keresztény értékeket követik, amelyben ugye azt kell tenned, amit rád szabott, rád mért a sors, és ezzel lenne lázadjál. Nálunk ugye nincsen vallásos buzgalom, tehát tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a magyar társadalom egy keresztény társadalom lenne. Nem, semmi közünk a kereszténységhez. Egy túl individualizált, fogyasztásra orientált, egyéni érdekeit néző társadalomról van szó, mindenféle egyéb patológiákkal, amiket itt elkezdtünk felsorolni, tehát, hogy úgysem a saját sorsomnak a kovácsa vagyok, tanult tehetetlen vagyok, nem ismerem azokat az eszközöket, amelyikkel a cselekvésem során eredményt tudnák érni, nem ismerem a konszenzus teremtést, nem ismerem, nincsen vitakultúrám, a saját elitem pedig nem jó példákat mutat, hanem egyre rosszabbakat, tehát inkább menekülök ebből a társadalomból, ebből a szituációból, vagy a magánéletbe húzódok vissza, vagy elhagyom az országot, vagy a civil rádióba különböző okoskodó beszélgetésekbe kezdek, de az biztos, hogy cselekedni azt nem fogok, és tényleg ezzel zártam a dolgot a végén, hogy rendkívül okosak vagyunk, én szerintem a magyarok nagyon tisztán látják, ahogy a borderline-ok is nagyon okosak. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi zajlik, de cselekedni nem tudnak. És akkor végezetül nyissunk egy új témát, az, hogy hogyan lehet gyógyulni.
Hát igen, hogy pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan lehet megtanítani, vagy elhitetni azzal a valakivel szemben, aki egész élete során azt tanulta meg, hogy neki úgysem sikerülhet, neki kudarc az élete, a jövő egyébként is nagyon sötét és borús, és bármibe kezd is, annak úgy sincs értelme, és úgysem sikerrel zárul. Hogy lehet ezt megreformálni, ezt a gondolkodásmódot, vagy elhitetni azt, hogy cselekedjen, mert sikerülhet, és lehet más a vége?
A magyar társadalomról tudok ilyen szempontból legkevesebb jó hírrel szolgálni, de az, hogy vannak sikerek a borderline-ok esetében, azt már tudjuk. Sokáig ettől ha valaki ilyen diagnózist kapott, akkor menekültek tőle a pszichológusok is, mert úgy gondolták, hogy rendkívül sok energiába kerül, és nem lehet mit kezdeni vele. Tulajdonképpen az öngyilkosság hajlamait és egyéb társ problémákat próbálták kezelni. És ahogy láttuk, nagyon különbözőek lehetnek ezek a borderline dolgok. Ugye felsoroltuk ezt a 4 verziót, és egészen biztos teljesen másképp kell velük foglalkozni. De vannak közös tulajdonságok, és szerintem az is benne van, hogy nem biztos, hogy ez a 4 típus, ez egy emberbe időnként ne jelenne meg mind a 4, és ne keveredne. Tehát, hogy van, aki életének egy bizonyos szakaszában teljesen megbízható munkaerő, de aztán a következőben romlik az állapota, és erre képtelen. Van, amikor olyan kapcsolatban van, ahol megengedheti magának azt, hogy hisztérikus legyen, és dührohamai legyenek, és van, amikor pedig teljesen magába fordul, és magába zárkózik. Egy emberben ezek végigfuthatnak, és hullámozhatnak, és van bennük közös vonás ezekben. A gyerekkori élményeket azt már meséltük, és a kudarc élményeket, és a kiszámíthatatlan külvilághoz való viszonyt, meg azt is, hogy hol feketén, hol fehéren látják a világot. Ez mindannyiukban közös. Ez a hol feketén látják, hol fehéren. És van egy Marshall Linehan nevezetű pszichológus, aki maga is borderline volt, mondja magáról, és tulajdonképpen ő ezt nem a nagy közönségnek írta, hanem olyanoknak, akik borderline-okkal foglalkoznak, és azoknak mutatja be a gyógyításnak a módját. És,
hogy mire jutott, és mi a megoldás?
A dialektikus viselkedés terápia, ez a DBT, itt a B a behavior-t jelöli, azt találta ki, hogy ilyen dialektikus gondolatként, hogy amikor egy borderline-nal meg akarod ismertetni az ő gondolkodásait, hogy hogyan csapódik le a másik embernél, vagy azt akarod, hogy a borderline megértse a másik ember gondolkodását, akkor úgy beszélgessél vele, mondja ő, saját magára, mint pszichológusra, tehát hogy így fejlesz-e, hogy az ellenkezőjét